Motivátor. A Trend FM vállalkozásfejlesztő magazinja. Tippek, stratégiák vállalkozóknak és vezetőknek. A műsor szakértő vendégei Nagy Gábor és Kőrösi Zoltán, az Even Trend Group vezető tulajdonosai. Motivátor. A műsorvezető Ércfalvi András.
Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez a Motivátor legfrissebb adása így 2025-ben. Az Even Trend Group alapítói tulajdonosai Kőrösi Zoltán és Nagy Gábor vannak itt a stúdióban, és egy exkluzív, nagyon izgalmas, nagyon érdekfeszítő kutatás anyaga van a kezemben. Annak is érdekes, aki benne van a turizmusban, vendéglátásban, annak is izgalmas, érdekes, aki vendég, és szerintem annak is izgalmas, aki egyik sem, majd mindjárt mondom, hogy miért. Ebből a kutatásból ugye kiderül az, hogy a hazai vendéglátásban ki, hol, mennyit és miért költ. Ezt fogjuk itt mindjárt szétszedni a két vendéggel. Hát érdekel, hogy ez a kutatás mióta van, meg ez miért fontos nektek. Az is érdekel, hogy meglepette benneteket az, ami szerintem nem, hogy a gasztró élet csúcsán a fiatal férfiak állnak. Én rögtön szomorúan bejelentettem nektek, hogy ebben már nem egészen vagyok benne.
Ez nyilván is kicsúsztunk.
De ez nem lepett, ezt nem akartam mondani, de ez nem lepett meg benneteket, ugye?
Ez nem, de talán a miért elkezdjük, nem? Talán az a rész, hogy miért teszünk ilyen kutatásokat. Ugye ennek amikor eldöntöttük, hogy ezt a kutatást megcsináljuk, illetve hogy a jövőben több ilyen kutatást teszünk, akkor annak két motivációja volt. Egyrészt nekünk vannak stratégiai elképzeléseink, amik a belső információinkból eredeztethetőek, és hát ezeket azért jó alátámasztani, meg megnézni, hogy valóban jók-e az elképzelések, tehát van egy ilyen marketing orientáció mögötte. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy sok helyen beszélgetünk arról, hogy van egyfajta társadalmi szerepvállalás, amiben, hogyha az embernek jól mennek a dolgok, akkor próbáljon meg a közösségért is, a szakmai közösségért is tenni. Így hát nem csak magunknak készítettük el ezt a kutatást, hanem publikáltuk is, és mindenkinek elérhetővé tesszük. Nekem nagyon érdekes volt éppen tegnap az egyik barátunkkal, cégtársunkkal, a Péterrel találkoztam, és ő mondta, hogy egyébként őnek teljesen váratlanul egy szövetségen keresztül jutott el ez az információ. Tehát tulajdonképpen elkezdett ez a kutatás élni, és hogy már eljut olyan helyekre, ahol ezek az információk esetleg nem elérhetőek, vagy egy kicsit pontosítottak, vagy ott is alátámasztanak olyan elképzeléseket, amik vannak. Úgyhogy van benne egy ilyen közért, vagy a szakmáért való cselekedet is. Szóval ez a két motiváció.
Jó, hogy csapjuk le ezeket a fiatal férfiakat, aztán menjünk lényegesebb területekre, szóval ezek a 20-30 közötti férfiak, ők azok, akik költenek, sokszor járnak, majd megmondjuk, hogy miért járnak, milyen benyomások alapján, kikkel járnak, hogy fizetnek, mennyit fizetnek, mit sokalnak, mit nem sokalnak. Nagyjából ez a fontos fókusz.
Igen, de azért hadd erősítsenek meg, hogy a te korosztályod, vagy a mi korosztályunk is nem sokkal lemaradva van egyébként ettől. Tehát azért egy kutatásban, amikor azt mondjuk, hogy ki a legerősebb, a legtöbbet költ, az nem azért, hogy a többiek nem költenek, hanem annál valamivel kevesebbet, de nem nagyon lemaradva. Tehát nincsen szégyenkezni valónk nekünk, fiatal ötveneseknek gyakorlatilag a 20-as, 30-as éveikben járókhoz képest. És szerintem még egy fontos, csak a Gáborra rácsatlakozva, hogy alapvetően nekünk azért Even Trend Groupként az a szerencsénk megvan, hogy mi egy nagyon változatos portfólióban látjuk a gasztroszcénának számos területét. Legyen az a magasabb, az alacsonyabb kategóriás, a kávéház, az étterem, a kicsit gyors étterem, a cukrászat. Tehát van egy viszonylag, nem azt mondja, holisztikus, de szélesebb kitekintésünk. Azért a magyar vendéglátásnak a jelentős része úgy épül föl, hogy vagy egy nagyon homogén szolgáltatási kör, mondjuk a nagy gyorsételmi láncok ugye csak azt látja, vagy egy-egy egységen keresztül, tulajdonképpen olyan, mintha egy gasztrovállalkozó egy kulcsukon keresztül akarna benézni a szobába, és csak a magáét látja. És szerintem ez a kutatás, ez körülbelül azt mutatja meg, hogy még hogyha magam problémáit, vagy a magam lehetőségeit látom, és hogy önmagában mi történik
a világban.
De hogy a
horizontot látom most,
és a teljes horizontot látom, és ez nekünk is azért sok újdonságot hozott, de én szerintem, akik meg ennél szűkebb, hogy mondjam, kulcslukon keresztül szemlélik a valóságot, ott biztos, hogy lesznek komoly komoly felismerések, hogy ja, hát ezt gondoltam, vagy éreztem, de azért így leírva, ez mégiscsak jelent valamit.
Talán még itt a fiatal férfiakhoz ettől függetlenül.
Tehát muszáj.
Én csak a saját életemben, hogyha visszagondolok, azért a saját aktivitásom is valahogy így alakult, nem? Tehát, hogy amikor a 20-as éveimben voltam, és akkor nem tudom, Zolival azért jártuk az éjszakát, meg a többi barátunkat. Tulajdonképpen
dolgoztatok az éjszakában.
Igen, hát tulajdonképpen igen. Szóval akkor egy aktív, tulajdonképpen arról szólt az életünk, hogy még nem volt családunk, és hát próbáljunk meg élményeket és jó programokat találni. Tulajdonképpen ez történik ma is. Talán az változás, hogy sokkal többször mennek ma már a fiatalok vendéglátóhelyekre, illetve mondjuk azt, hogy a részévé vált az életüknek az, hogy vendéglátóhelyeken töltik az idejüket. Amikor én nagyon fiatal voltam, tehát amikor nem voltam még kereső, de nagyon fiatal voltam, akkor azért ritkán jutottam el vendéglátóhelyekbe. Ma nekem a fiam 15 éves, és azért az iskolában az a jellemző, hogy nem tudom, a büfében azért vásárolnak. Tehát őnekik már normális az, hogy...
Vagy megspórolja azt a pénzt, és utána beülnek valahova. Az is beleférhet.
Így.
De megjelenik, mint fizetőképes kereslet, mint fogyasztó.
Tehát változik a világ, de azért azok a trendek, hogy a fiatalabbak többet járnak, az idősebbek pedig egy kicsit passzívabbak lesznek, talán ezek nem újdonságok.
Ami engem például meglepett, de arra leszek kíváncsi, titeket mi lepett meg, mert menjünk így gyorsan a kategóriák, hogy a home office, meg ez a munkahelyen, vagy a kávézóban dolgozom, ez nem volt olyan átütő. Én, ahogy járom a várost, vagy nézem a ti helyeteket, akár ott azért sokan ülnek a kirakatba, a kávéházakba jutottam ott fiatalok, akik azt gondolnám, hogy talán dolgoznak. Ez például engem meglepett ez a rész, hogy ez nem volt olyan nagyon komoly részhalmaz az egészből.
Hát, de attól függ, hogy honnan nézzük azt, amikor kutatásban talán 2% volt ez a szám, ami azért nem kevés. Hát, és azért ugye ez a teljes gasztroszcéna, ahol ugye azért számos hely alapvetően nem erre van kondicionálva, és nyilván vannak olyan helyek, mondjuk nem tudom, a gyorséttermi kávézók, vagy nekünk mondjuk a kávéházaink, ahol biztos, hogy a 2%-nál jóval nagyobb ennek az aránya, de azért az összvolumenben, és a 2% azért az sok. Az minden 50. vendég az országos szinten azért ül be egy vendéglátó egységbe, hogy primer módon dolgozzon és mellette fogyasszon. Tehát, hogy nyilván egyik oldalról kevés, másik oldalról meg, valószínűleg 15 éve, ez még a digitalizáció elterjedés előtt, valószínűleg sokkal kevésbé. És ez egy növekvő trendnek tűnik, mi azt látjuk.
Én azt látom, hogy van három fő klaszter, vagy három fő olyan csoport, ami olyan jó karakterisztikákat mutat ebben a kutatásban. És ugye abból az egyik azok, akik alkalmi jelleggel járnak a helyekre. Tehát, hogyha van valamit megünnepelni, vagy van valami kiemelt alkalom, akkor eljutunk egy étterembe. Ugye vannak azok, akik praktikus okokból mennek az éttermekbe, azért, mert valamit napközben enni kell. Ugye mi olyan helyzetben vagyunk, hogy mi vendéglátóhelyeken vagyunk, tehát nekünk ez valahogy nem rész, tehát teljesen
az
normális rész
az életünknek.
Nem tűnik föl, hogy egyébként étteremben ebédelünk, de azért ez mindenkinek, aki munkában van, valahogy meg kell oldani az étkezését, és vannak azok, akik elsősorban akkor járnak vendéglátóhelyekre, amikor ezeket a praktikus étkezési igényeiket kell kielégíteni, és akkor vannak a fiatalabb, jómódúbb, magasabb jövedelemmel és magasabb képzettséggel rendelkező emberek, akik mondjuk nem tudom, nem egészen 20%-át, hanem 19%-át teszik ki az étterembe járó csoportnak, és ők viszont minden alkalmat kihasználnak arra, hogy éttermekben legyenek, és ők azok, akiknek az minden ötödik közülük még irodaként is használja a vendéglátóhelyeket. Tehát valójában...
2 az 1-ben, 3 az 1-ben tulajdonképpen eszik, ugye, dolgozik is, meg még a barátaival akárkivel találkozik.
Ő minden. Őneki az életének szerves része az, hogy egyébként éttermekben tölti az idejét, és akkor itt jönnek be, hogy a fiatal férfiak például egy nagyon jellemző hányadát adják ennek a klaszternek.
Talán még egy gondot, és ez így alapkeretnek szerintem egy érdekes sztori, hogy bár Magyarországon is szignifikánsan növekszik kvázi a vendéglátás iránti lokális igény, de nemzetközi összehasonlításban még mindig sokkal kevesebbszer és kevesebbet költünk. Tehát mondjuk egy átlag olaszt elképzelünk, hát az valószínű divat és kaja meg pia, és akkor még ami marad, azt el tudom másra költeni. De hogy az annyira kultúrának a része, hogyha elmegyünk Olaszországba, akkor látjuk, hogy teli vannak az olaszországi helyek mindenhol olaszokkal, mert az életvitelszerűen tulajdonképpen szinte minden nap, még ha nem is engedhetik meg, valójában elmennek. Ehhez képest mi talán magyarok praktikusabb fogyasztók. fogyasztók vagyunk, és azért az otthoni étkezés az nem csak korosztályosan, hanem így kulturálisan is erősen része az életünknek.
Igen, ez erősítő, hogy az ünnep és barátság mi hajt bennünket a vendéglátó helyekre. Személyes ünnepek 36%, a főzés helyetti kényelem azonban csak a vendégek 14%-át. Igen, tehát ez a praktikus magyar vonal, ez benne
én
van.
Még, én még egy kicsit annyit hagy korrigáljuk, hogy valójában 19% mondja, hogy azért nem megy, vagy nincs olyan ok, hogy személyes ünnepek. Tehát az azt jelenti, hogy 80% igen, megy, ebből, ahogy te is mondod, 36%, aki nagyon sűrűn megy ilyen alkalmaktól, de nagyon kevés az, aki egyáltalán nem használja ezt az alkalmat. Tehát valójában az látszik, hogy a baráti találkozók és a személyes ünnepek, ez mindenkit elér, tehát ezek a főbb alkalmak, vagy a főbb okok, amiért elmegyünk egy étterembe, erre kevesen mondják azt, hogy ilyen okból nem megyek. És akkor persze van a másik kategória, az nagyon érdekes nekem, hogy egyébként ezek a funkcionális étkezések, igen, ezek rögtön ott vannak a harmadik, igen, negyedik helyen, hogy egyébként nem tudom, talán az 50% az étterembe járóknak ilyen célból megy.
Egyfajta menza.
Hogy igen, hát és nekem ez azt jelenti, hogy valamiféle társadalmi, hogy mondjam, fejlődés, előrehaladás, életszínvonal emelkedése azért van, mert ez korábban ennél alacsonyabb értéket tudott.
Igen, de az fontos, hogy ugye mi a vendéglátás teljes holisztikus szegmensét vizsgáltuk, aminek része a közétkeztetés, része a menza is, tehát hogy ez valójában nem csak az étteremek, hanem mindenhol egyébként vendéglátó szolgáltatás.
Ami megint nagyon klassz volt, és nagyon tetszett, és engem meglepett, mi alapján döntenek a vendégek. Annyira előttem voltunk a New York-kal kapcsolatban, arról beszélgettünk, hogy van hány millió selfie kész egy évben csak a New Yorkon belül, hiszen van 1 millió látogató, naponta 3500 látogató vendég. Csinálnak 30 selfit, nem tudom. És mi alapján megyünk el? Mondjuk mi magyarok, hagyjuk most a külföldieket, de akár a külföldiek is érdekesek, hogy mi alapján megyünk el egy vendéglőbe, egy cukrászdába, egy halashoz.
Tehát visszaigazolódott a mi tapasztalatunk valójában, tehát ajánlás. Tehát az a legfontosabb, hogy ajánlás, és másoknak a véleménye ez befolyásolja a legjobban. Tehát mit mondanak a barátaink, akikre amúgy is jobban hallgatunk, meg a véleményünket jobban formálják.
Tehát nem fett a csillagszám, meg a kritikusok, meg az is egy réteg, de hát az egy
Az volt a legmeglepőbb, hogy az ember, az étterembe járóknak a 4%-a, azt hiszem 4%-a az alapján dönt, hogy mit mondanak a kritikusok, a hivatalos kritikusok. És akkor egyébként meg, hát most itt nem belenézek gyorsan, de hogy talán nem jó lapon, de mindegy, a túlnyomó többségük, az viszont az alapján, hogy mit mondanak a barátaik, az ismerőseik, és jön föl egyre inkább
61.
Az, igen, és jön föl az, hogy egyébként az online világban mit mondanak, mi egyébként ebben hiszünk, tehát a mi éttermekben az egy fontos kulcs törekvés, hogy egyébként az online világ megítélését, a social proof-ot.
Talán ezt érdemes úgy keretezni, hogy hol van hiteles információ, mert talán ez ennek a leképezése. Igen. És mi emberek úgy vagyunk kódolva, hogy olyan mennyiségű, hogy mondjam, információs zaj van, olyan mennyiségű, hogy mondjam, hamis vagy félhamis információ van, hogy két dologban mindenképpen bízunk. A számunkra bizalommal fogadott embereknek, tehát barátok, ismerősök, kollégáknak a személyes véleményébe, és egyébként az internet nagy számú véleményében, ottal egyébként a végfogyasztó, tehát mondjuk a Google Review-k, ami egy ilyen szempontból egy kiemelt történet, de nyilván vannak még ilyen felületek, hogyha ott nagyon sok ezer ember nagyon jól értékeli, akkor azt mi úgy tekintjük magánemberként, hogy azért ezt nem lehet befolyásolni, ezt nem lehet manipulálni. És az érdekes, hogy az ilyen típusú, most akár kritikusok, akár mondjuk szakmai újságokat valószínű, hogy kevesen is olvassák, és akik olvassák, azok is biztos, hogy némi fenntartással olvassák ezeket, hogy oké, értem, hogy ezt írták, meg megnyitott, meg nagyon jó, de hogy mondjam, ha ezt majd nagyon sok ezer ember ugyanígy mondja, na, akkor fogom venni a
fáradtságot. Nagyon kíváncsi vagyok, mert van a szomszédország, ahol a választást már befolyásolt, döntött el a mesterséges intelligencia, hogy mikor lesz az, amikor egy-egy étterem vagy hotel bajban lesz, mert a mesterséges intelligencia mondjuk a negatív irányban játszik arra, hogy jöjjenek a vendégek. Ez eddig is probléma volt, hogy volt egy elégedetlen fogyasztó, és akkor teleírta az internetet, hogy ezt így mondják a tulajdonosok, de ez most turbósítva lehetséges. Oké, bocsánat a kitérőért. Ki viseli a nadrágot és ki fizet? Ki dönt, hogy hova megyünk? Hogy kivel megyünk, az hagyján, de hogy hova megyünk, meg hogy ki fizet a végén, meg mennyit fizet, mennyit vagyunk hajlandóak fizetni, mennyit találunk soknak. Ez sok kérdés, de igen, csomagoljátok össze, légy szíves.
Ugye látszólag a férfiak több esetben döntenek, de azért a lényeges az szerintem az, hogy 80%-ban közösen döntenek az emberek. Tehát a párokban nincs az, hogy akkor hogy mindig a férfiak döntenek.
Hova
mindig
menjünk
a nők,
ide?
Hanem ez egy közös döntés. Én azt gondolom, hogy ez így egészséges. Egy talán a maradék 20%-ban meg többször nagyobb arányban a férfiak döntenek, de azt hiszem, hogy ez már marginális különbség. Mégis azért azt, hogy mondjam, így férfiak egymás között szeretjük azt mondani, hogy mi hozzuk meg a döntést, valójában ez egy közös döntés.
És csak az izgalom most nekem, amikor a bort, tudjátok, az összes kutatás azt mondja, hogy a bort a végén az áruházban, vagy itt ott a hölgyek veszik le. Hát akkor nyilván, ha én borász lennék, vagy akkor tudnám, hogy egy nő fogja megvenni a boromat, akkor annak megfelelően agyusztálom. Ez eventrend szinten is izgalmas lehet, fontos lehet, hogy ki az, aki dönt
kérdésekben. Nem a döntés feltétlenül, és én oda terelném át, hogy nem csak a döntés valójában a fontos, hanem az, hogy a nők úgy gondolják, vagy úgy látják magukat, hogy többségében ők az alkalmak kapcsán. Tehát, hogy ők többször alkalmi jelleggel mennek az éttermekbe. Ehhez képest a férfiak úgy látják magukat, hogy egyébként mi sokkal inkább az élvezetekért járunk az éttermekben. És valójában én azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális, hogy mondjam, a környezetemben is felismerhető mintázat, hogy a nők a családi eseményeket közös eseményeket, vagy mondjam, többször veszik a kezükbe a férfiak, meg amikor buli van, meg amikor szarkozás van, abban ők szerintem többször vannak érintve, ezért többször is hoznak ebben a témában döntést, de talán nem a döntés a lényeg, hanem az, hogy másképp látjuk magunkat, mi férfiak inkább az élményeket tartjuk fontosnak, a nők pedig azt, hogy
az alkalmat,
hogy a családi alkalmat, és én azt is gondolom, hogy ez így is történik, mint hogy a szállodáknál elsősorban nőket érdemes célozni, mert ők fognak dönteni, mert egyébként jellemzően a szálloda az egy olyan forma, ahol sokszor megyünk családdal, meg a közvetlen kapcsolat, tehát a kapcsolatainkkal. Ahhoz képest az étterem az egy élményfókuszú, és ott a férfiak nagyobb szerepet kapnak.
Az összegek, a költségek nagyon fontosak. Mit sokallunk, mit költünk szívesen, hol lövik be ezt a magyarok, és ez mondjuk meglepette benneteket. Ez 8000 valahány száz forint volt, azt hiszem.
Hát ugye itt alapvetően átlagszámok vannak, és átlagszámok jönnek, és ugye az átlag az olyan, mint az átlag bér, meg a medián bér, hogy annyit pont senki nem keres, de hogy azért nagyságrendileg mutatja a dolgot. Én azt hiszem, hogy minket nem lepett meg, főleg azért nem lepett meg, mert nekünk számos olyan helyünk van, ami még az ez alatti átlagköltés alatt van. Tehát azt látjuk, hogy igen, és az átlagban benne vannak az átlagjavítók, de hogy gyakorlatilag a nagy többség ebben a néhány, ebben a 4-8 ezer forintos kategóriában költ. Most persze nyilván a menzánál sokkal kevesebbet, az alkalmi élményeknél sokkal többet, és azért ez még messze elmarad egyébként az európai átlagköltésektől, és ami nagyon érdekes, hogy 23 ezer forintra jött ki a havi átlagköltés, ami azért az átlagbérnek, hogyha mondjuk így nagyságrendben nézzük, akkor ez a néhány, ez a 4-5 százaléka, ami azért egy dolgot jelent, hogy a diszkrecionális jövedelemnek egy viszonylag kicsi hányadát költjük ezekre az élményekre, ami ma itt tartunk, és nyilván, most csak hadd mondjak másik példát, mert pont egy csehországi projekt kapcsán néztük, hogy például Csehország, ami nyilván némileg fejlettebb, ott az átlagbér majdnem 30%-kal magasabb, és akkor nyilván ahhoz képest persze mások, és az árak meg nem mások, ahhoz képest nyilván valószínűleg sokkal többet költnek. Tehát itt még az egyedi, vagy az átlagköltéshez képest a havi költés, nekem az abba tekintem egy kicsit, nem azt mondom, hogy melbevágó volt, inkább csak azt mondom, hogy azért az látszódik, hogy az a havi 1-2-3 alkalmas gasztrofogyasztásnak, ha csak nem a menzát tekintem, a kategóriája, de semmiképpen sem az, mint mondjuk az olasz, vagy a spanyol, vagy a görög, hogy egyébként családok életvitelszerűen minden héten gyerekkel együtt elmennek, azért itt még nem tartunk, de hát ebbe az irányba megyünk egyébként.
És ugye ehhez kapcsolódik az, hogy azért a mai árakat hogyan ítélik meg. És ugye ebben az jött ki, azért, hogy 45% gondolja azt, hogy ez oké. 1% azt mondja, hogy olcsóbb, mint Nyugat-Európában, tehát tök okék vagyunk. És akkor van a másik 50%, aki meg azt mondja, hogy túlározottak a magyar éttermek, ebből egy olyan 7%, aki azt mondja, hogy megfizethetetlenül túlározott. Valójában ott vagyunk, hogy egyébként szerintem tényleg magas vendéglátó árakat, hiszen ez egy költségintenzív terület, egyszerűen a bérek emelkedése, a nyersanyagok árának, az energiának az emelkedése, ez egyszerűen fölemelte az elmúlt években az infláció keresztül, ugye itt is realizálódott.
Ehhez képest a bérek nem emelkedtek
ennyivel. Ehhez képest a bérek talán egy kicsit másképp reagáltak, és és megemelkedtek nagyon az árak. Ahhoz képest még mindig azt mondom, hogy nekem meglepetés volt, hogy 45% az embereknek, tehát közel a fele úgy gondolja, hogy ez oké. Hogy ez oké. Tehát valójában egyfajta kondicionálás itt történt, hogy az emberek belátták, meg elfogadták egy, legalább a fele arányban, hogy hát ez nem lehet másképp, hiszen ez egy...
Sokkal olcsóban vagy olcsóban, ezt nem lehet.
Ez egy költséges tevékenység, vendéglátást üzemeltetni.
És nagyon fontos, hogy ugye miért általában budapesti fővárosi helyekkel, bakancsisták helyekkel kapcsolatban beszélgetünk veletek, vagy beszélgetek veletek, de ez egy országos felmérés, és nincs szignifikáns különbség a vidéki települések és Budapest között. Tehát ez egy országos kép, tehát ez nem tettem az elején hozzá, és ez azért nagyon fontos. Van még 2-3 percünk. Azért az nagyon izgalmas az én számomra, hogy titeket ez milyen irányba terel, mi az, ami meglepődést okozott, ami felé érdemes elmozdulni, amiben talán változtatni kell az irányon, az Eventet hajójának az irányán. Uh-huh. Zoli?
Én inkább úgy merném keretezni, hogy a magunk szakmájában folyamatosan vannak olyan vágyvezérelt, vagy akár személyes értékpreferencia alapján vezérelt, hogy mondjam, fejlesztések, amik ezen információk figyelmen kívül hagyásával jönnek létre. Magyarul, egyszerűen fogalmazva, a tulajnak tetszik valami, és megcsinálja, és aztán csodálkozik, hogy nem megy.
Tehát legyen piros, mert az a kedvenc színem, de egyébként a közönség kéket meg zöldet szeretne látni.
Vagy az a színvonal, vagy az a bármi. És általában nagyon sokszor jómódú emberek, hogy mondjam, vetemednek arra idézőjelbe, hogy akkor na, nekem is legyen egy gasztrohelyem, és akkor csinálj olyat, ami az ő személyes körének, meg az ő kiterjesztett baráti körének megfelelő, árban, minőségben, kínálatban, de hogy ez nem találkozik valójában a piaci igényekkel.
Minden hetedik vendég, bocsánat, már mentes ételt keres, nagyon fontos és iszonyú lényeges információ.
Igaz, és nekem azért ez egy dolgot jelent, hogy a big datában érdemes hinni. És egyébként, hogy mondjam, nagyon ellene menni, az valószínű, hogy üzletileg kockázatos, vagy mérsékelt sikerrel kecsegtet. És hogy ebből azért számos olyan, minket inkább megerősítő gondolat jött, hogy például mondjuk a kávéházi működés, ami napközbeni alacsony átlagfogyasztásra gyúró, egyébként széles választékot kínáló, hogy mondjam, variábilisan sok életkorban és sok élethelyzetben elérhető, az a mai modern embernek egy ilyen komfortos helyzet. És akkor nyilván ilyen a Városliget Café, a Centrál, a New York, a Főrség Kávé, ez ilyen talán kicsit a séfasztal, és hogy ezekbe az irányokba mennek a helyek, és egyébként ezeket még jó árértékarányban meg is lehet tartani, mert hosszú a szolgáltatási idő, ehhez képest viszonylag nem kellenek elképesztő, hogy mondjam, személyzeti erőforrások, tehát ezek azért átkeretezik az emberben ezt a gondolatot, de minket inkább megerősített, én azt hiszem, hogy talán úgy nem jelentett nekünk reveláló erejű újdonságot, inkább csak tehát a papír is, meg a számok is megmutatták, hogy amilyen irányba mi fejlesztésünk megy, az talán az a mainstreambe erősen beleilleszkedik.
Igen, és talán még annyit, hogy azt is megerősítette, hogy a magyar közönségnek egy kicsit mérsékeltebb árakra van szüksége. Én ezt is kivenném belőle. Egy szokásunk nem fog megváltozni, tehát mi ezeket a számokat nem arra használjuk, hogy ez alapján alakítsuk a stratégiáinkat. Tehát a stratégia az mindig egyfajta intuícióra is épül, és ezt pont most hallgattam ebben kapcsolatosan egy érdekes előadást, és meg kell tartani azt a fajta intuíciót is, ami nagyon sok környezeti behatásból alakul ki egy vezetőben. És arra is hallgatni kell, az emóciókra is hallgatni kell, és mellette, tehát nem kell túlértékelni ezeket az adatokat, de azért jó tisztában lenni a realitásokkal. Egy szó mint száz, merjünk gondolkodni, merjünk kreatívak lenni, merjünk a megérzéseinkre is hallgatni, de azért csak ellenőrizzük le, hogy azért az nem megye teljesen szembe azzal a valósággal, amit egyébként ezek az eredmények.
Igen.
Ez volt a Motivátor, Körösi Zoltán és Nagy Gábor, az Event Trend Group alapítói tulajdonosai voltak itt. Hazai vendéglátás titkai, ki, hol, mennyit és miért költ. Nagyon izgalmas a kutatás, férjenek hozzá az adatokhoz, információkhoz.
Köszönjük.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Ez volt a Motivátor, az adás visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.